A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, illetve egész heti sorozatunk témájaként választottam János evangéliumának 3. fejezetéből az első 21 verset, különös tekintettel figyeljünk a 9. verstől a 15. versig a következőképpen. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt: Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt: Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony, mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonságot, de nem fogadjátok el a mi bizonságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ ő általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, ahogy minden este, úgy most is egy kis visszatekintést teszünk, hogy miről hallhattunk az elmúlt alkalmak során, különösen azok kedvéért, akik esetleg most kapcsolódnak be a bőti sorozatba, akár személyesen, akár az online térbe. Arról hallhattunk, hogy az emberiséget 3 csoportra lehet osztani, legalábbis Richard Wurmbrand lelkész, evangélikus lelkész szerint, ami meggyőződésem szerint is igaz, hiszen a Szentírásban is erről olvashatunk. Ezt a 3 csoportot így lehetne nevezni, így lehet megnevezni, így tevődik össze. Az első, akik nem hisznek Jézusban, azaz vallástalanok, Jézustalanok, aztán a második csoport, akik hisznek Jézusban, nekik élő személyes kapcsolatuk van Jézus Krisztussal. És a harmadik csoport pedig azok, akik azt hiszik, hogy hisznek, ezek a vallásos emberek. Talán az első csoportot kell a legkevésbé magyaráznom, hiszen az ilyen emberek nem számolnak Istennel, nem számolnak az ő egyszülött fiával, Jézus Krisztussal, kihagyják az életükből. Önmagukat akarják megvalósítani, teljesen azonosulnak azzal a magyar közmondással, hogy mindenki a maga szerencséjének a kovácsa, nem számolnak a bűnnel, és hogyha számolnak is, annyival elintézik a dolgot, hogy hát mindenki ilyen, és nála vannak bűnösebb emberek. Ők nem gyilkoltak, nem raboltak bankot, és a bűn kategóriája tulajdonképpen egyben ki is merül. Amikor a bűnre gondolnak, mindig másokhoz viszonyítják magukat, és azt gondolják, hogy vannak náluk sokkal rosszabbak, sokkal bűnösebb emberek. És elintézik azzal a dolgot, hogy ezek az emberek legtöbb esetben ott találhatók a börtönben, esetleg, hogyha komolyabban gondolják, akkor azt mondják, ott találhatóak a parlamentben. A második csoport, akik hisznek Jézus Krisztusban, az ilyen Krisztusban hívő ember az életét, a szavait, a viselkedését Jézushoz igazítja. Komolyan veszi azt, amit ő mond. Komolyan veszi a Szentírást. Számára a Szentírás a szabás minta, és mindent ahhoz igazít. Imádkozó, igeolvasó, gyülekezetbe járó, szolgáló életet él. Számára az Isten igéje teljes tekintéllyel bír, és nem a korszellem diktál, hanem alárendeli magát az Isten szavának. Ugyanúgy bűnös ember, nem bűntelen, de míg a Krisztus nélküli ember nem tud nem vétkezni, addig a Krisztusban élő ember már tud nem vétkezni. Egy ige hirdető szavaival élve, balesetszerűen követel bűnöket. A harmadik csoport, amibe a történetünkben szereplő Nikodémus is tartozik, akik azt hiszik, hogy hisznek. Jó vallásos emberek, a mindennapi jó cselekedetekben bíznak, azt gondolják, hogy a cselekedeteik miatt Isten bármit beszámít nekik. Jézus azonban azt mondja ennek a nagy tekintélyű egyházi embernek, újjá felülről kell születned, mert enélkül nem láthatod meg Isten országát. Ez az ember azt gondolta, hogy vallásosságával, vallásos érzületével, vallásos cselekedeteivel ki van minden pipálva. Azonban Jézus leleplezi, mert őt is meg akarja menteni, neki is felkínálja azt a lelki szívtranszplantációt, azt a szívcserét, és neki is új természetet, jellemet, életet, bűnbocsánatot és üdvösséget kínál fel. Elmondja Jézus, hogy hogyan lehet az övé mindez. Aztán hallhattunk arról is, hogy két eleme van ennek az úgynevezett szívtranszplantációnak. Mind a kettőt Isten munkája, ő a kezdeményező és ő a végrehajtó egyben. Az emberi oldala a megtérés, amikor az ember akarati szándékán, értelmén és a szívén keresztül szólítja meg, a másik az újjászületés, amikor Isten lelke átjárja az ember szívét, új szívet és új lelket ad belénk. Tegnap pedig arról hallhattunk, hogy egészen személyes legyen, hogy én hogyan élhettem át. Nyilván le kell szögeznünk, hogy minden ember esete más. Isten minden emberhez egészen személyesen, egyedi úton jut el, szólítja meg. Vannak, akiknek az életében átütő erejű munkát végez, és akár naphoz, órához lehet kötni. Ezt én így éltem át. Például a feleségem életében Isten egy hosszabb folyamaton keresztül munkálkodott, de mind a ketten elmondhatjuk, hogy ő is, én is áthathattuk az életünket, hitre juthattunk, megtérhettünk, vagy megtérített bennünket az Úr. Isten lelke újjászült minket, és a nevünk az ígérete szerint fel lett írva az életnek a könyvébe. Tehát Isten egészen személyre szabottan munkálkodik, nincsen recept, nincsen minta, hanem egyedileg végzi el a munkáját. De bizonyos dolgok le kell, hogy játszódjanak a megtérésben, le kell, hogy játszódjanak az újjászületésben, és bizonyos elemek meg kell, hogy jelenjenek. A mai alkalomnak azt a címet adtam, a nagy leleplezés még nem a tied. Tudnilik, abból a kérdésből, amit Nikodémus feltesz, és amit Jézus mond, és akkor idézem az igét, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt, te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Itt a hogyan történhet kérdés, és az a válasz, hogy ezt nem tudod Jézustól, amit kérdésként föltesz, hogy ezt te nem tudod, kiderül, hogy Nikodémus még nem élte át, hogy még nem az övé. Jézus szembesíti, hogy ezt te nem tudod. Te, aki embereket tanítasz, te, aki ott vagy nap mint nap az Isten házában, te, aki a Messiás eljöveteléről kell, hogy beszélj, te, akinek látni kellene az Isten kinyilatkoztatásának az összefüggéseit, nem tudod? Akkor igaz az, amit Jézus több helyen mond ezekről az emberekről, farizeusokról, írástudókról. Máté evangéliumának 15. fejezetében olvashatjuk a 14. verset. Hagyjátok őket, mondja Jézus, világtalanok, vakvezetői ők. Ha pedig vakvezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. Vagy egy másik helyen pedig ezt mondja Jézus a Máté 23-ban. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Ők a nép tanítói. Ők a nép tanítói, miközben elzárják az utat az emberek elől. Spurgeon, a híres angol szász ige hirdető, amikor egy alkalommal a leendő lelkészeknél, a teológus hallgatóknál járt látogatóba, mondta egyszer, hadd idézzem őt, az utcán egyszer találkoztam egy limonádét áruló kislánnyal. Megkérdeztem tőle, finom-e a limonádéd? Mire ő csodálkozva így válaszolt, nem tudom, még sosem kóstoltam, én csak árulom. Buzgón intette a fiatal teológiai hallgatókat, nehogy megpróbálják ezt a szörnyűséget, hogy csak árulják az evangéliumot, hirdetik másoknak, de ők maguk még nem kóstolták, nem aszerint élnek. Tudjátok, nincs annál rosszabb, mikor valakinek úgy kell beszélni valamiről, vagy valakiről, hogy saját maga nincsen tisztába azzal, amiről beszél. Hogy ő nem élte át, nem az övé, nem ismerte meg, nem tudja, hogy milyen valójában. Valami fogalma volt talán Nikodémusnak, de kiderül, hogy más az ismeret, és más az, amikor a szívben van valami. Más tudni és tanulni valakiről, és más ismerni valakit személyesen. Ez a személyes ismeret hiányzott Nikodémus életéből. Ebből a személyes ismeret hiányából fakadt, hogy még nem volt az övé. Esetleg lehet, hogy tudta, mi az a bocsánat, de nem élt belőle. Lehet, hogy tudta, hogy mi az a megbocsátás, de maga nem gyakorolta. Lehet, hogy tudta, hogy mi az az isteni szeretet, de nem volt benne jelen. Lehet, hogy hallott már az örök életről, de neki nem volt örök élete. Miért mondom ezt? Azért, mert meg vagyok győződve arról, hogy Jézus nélkül nem tudja az ember, mi az a bocsánat, mi az a megbocsátás, mi az a szeretet, mi az örök élet. Mire alapozom ezt? Mit tanított Jézus ezekkel kapcsolatban, és mit mond még az ige emellett? Engedjétek meg, hogy erről a létfontosságú három dologról beszéljek nektek, ami még nem volt Nikodémusé, és amelyet leleplezett Jézus a Nikodémussal való beszélgetés folyamán. Az első a megbocsátás. Márk evangéliumának 11. fejezetében olvashatjuk ezt az igét, és amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Vagy Pál apostol ezt írja az Efezusi levél 4. fejezetében, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Aztán a második, Isten szeretete. János evangéliumának 15. fejezetében így olvashatunk, ahogyan engem szeretett az Atya, mondja Jézus, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Vagy János első levelének 4. fejezetében ezt olvashatjuk. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet. És nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. És a harmadik, az örök élet. János evangéliumának 17. fejezetében így olvashatjuk. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, mondja Jézus a főpapi imádságban, hogy ismernek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. A János első levelének 5. fejezetében így olvashatunk. Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Igékkel alátámasztva, most már láthatjuk azt, hogy miért nem volt Nikodémusnak meg ez a három fontos, nélkülözhetetlen és elengedhetetlen dolog. És most vegyük sorra a megbocsátás. Jézus nélkül tudjátok, hogy hogyan bocsáthatunk meg? Megbocsátunk, de nem felejtünk. Ott hordjuk a farzsebünkben a bántottságainkat, és ha kell, akkor olyan gyorsan elő tudjuk venni, és a másik fejéhez tudjuk vágni. De te akkor mit mondtál? Hogyan viselkedtél? Olyan könnyen oda tudjuk vágni a másik fejéhez. A megbocsátás, tudjátok, az nem szőnyeg alá söprés. Sokan összekeverik ezt a kettőt. Szokták azt mondani, hogy majd az idő begyógyítja. Tudjátok, az idő az nem gyógyít be semmit, legfeljebb elhalványulnak a dolgok. Valahol egyszer olvastam, és ez olyan sokat jelentett nekem, ez a mondat, az idő nem gyógyít meg semmit, hanem Isten gyógyít meg mindent időben. Az igazi megbocsátás Istenből fakad, és csak az fog tudni igazán megbocsátani, aki maga is átélte, hogy neki mi bocsáttatott meg. Hadd meséljek egy történetet a megbocsátásról. A vonat lassan közeledett az állomás felé. Mindenki izgatottan várta, hogy hazaérkezhessen. Feltűnt nekem egy fiatal ember, aki idegesen tekintett ki az ablakon. Miután szóba elegyedtem vele, feltárult előttem szomorú élettörténete. Fiatalon szülei ellen lázadva megszökött otthonról. Nem bírta a szülői ház légkörét. Új barátaival mindent kipróbált, amitől otthon óvták, intették. Hamarosan börtönben találta magát, ahol nagyon megbánta addigi életét. Éppen ma szabadult. Nem volt hová mennie, ezért írt a szüleinek, hogy bocsássanak meg neki, és fogadják vissza a szülői házba. azt is megérti, megírta ezt, ha nem tudnak neki megbocsátani. A délutáni vonattal fog érkezni. A szülei készek visszafogadni, ha a szülei készek visszafogadni, kössenek a kert végén levő diófára egy fehér kendőt, amit ő a vonatról láthat, különben tovább utazik. Amikor a vonat a kanyarhoz közeledett, a fiún egyre nagyobb feszültség lett úrrá. Arra kért, hogy nézzen meg, ott van-e a fán a megbocsátást jelentő kendő. A kanyarban feltűnt a vén diófa. Felkiáltottam a látványtól. A fa tele volt kendőkkel, sőt lepedőkkel, nehogy a fiú tovább utazzon. Tudjátok, az igazi megbocsátás abban nyilvánult meg, hogy az atya kitette azt a bizonyos megbocsátást jelző kendőt a fára, a keresztfára. Krisztus nélkül senki sem fog tudni igazán mélyen megbocsátani, és nem tudja igazán, hogy milyen az igazi megbocsátás. Ezért mondta Pál is, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusért, hogy Krisztusban van az igazi bocsánat. Aztán a szeretet. Hát látjuk azt is, hogy milyen az emberi szeretet. Sok esetben érdekek húzódnak meg a háttérben. Ezért tesz különbséget a Szentírás szeretet és szeretet között, különbséget tesz a fileó és az agapé szeretet között. Az emberi szeretetet látjuk, hogy milyen ebben a világban. Látjuk. Látjuk, hogy hogyan és meddig tudják szeretni emberek egymást. Tudjátok, az isteni szeretet az nem ilyen. Az feltétel nélküli, azért nem kell tenni semmit, nem kell kiérdemelni, nem kell megküzdeni, nem kell megdolgozni érte, nincs a háttérben érdek. Azt olvassuk az igében, János első levelében, mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Isten a szeretet mércéjét olyan magasra tette, amely semmivel nem ér fel. Mi emberek közelébe se tudunk jutni ahhoz a mércéhez, amit Jézus Krisztusban jelentett ki Isten. Ahogy láthatjuk itt, ezen a kis bejátszáson. Igen, ilyen az emberi szeretet, látjuk, hogy mire képes, és Isten milyen magasra tette a mércét Jézus Krisztusban. Fel se tudjuk érni, és fel se tudjuk fogni, hogy Istennek mit jelentett az, hogy kimutassa az ő szeretetét. Halálos szeretet volt, amivel szeretett bennünket. Az isteni szeretet mércéje az ember oldaláról mindig elérhetetlenné válik. Ezért bennünk emberekben Krisztus nélkül csak a fileó, azaz az emberi szeretet lesz, és magunktól csak erre leszünk képesek. Aztán a harmadik, az örök élet. A harmadik dolog, amit meg kell említenünk, Jézus nélkül nincs örök élet. Jézus nélkül csak kárhozat van, nélkül az ember a kárhozat állapotába marad, amiről hallhattunk már az előző esténken, hogy ebbe születünk bele. A vallástalan, Jézustalan élet és a vallásos élet ugyanazt jelenti a kárhozat állapotában lenni. És vannak, akik azt gondolják, hogy a kárhozattal az ember riogatni, félelmet kelteni szeretne. Szegény Márai Sándor, akit nagyra becsülök és nagyon szeretem az írásait, egy nagyon elgondolkodtató és nagyon szomorú dolgot fogalmazott meg egyszer, és vetett papírra. Ezt írta, az egyház legrosszabb találmánya a pokol. Tudjátok, ez nem találmány. Ráadásul nem az ember az egyház találmánya, hanem Isten erről őszintén beszél. Ezt mi választottuk. Az engedetlenségünkkel, azzal, hogy szakítottunk Istennel, ezt mi választottuk. Mert Isten előre megmondta, ha esztek, annak a fának a gyümölcséből meg kell halnotok. A halál az a kárhozat állapota. Nem csupán a testi halál, mert azt mondja az ige, hogy ne attól féljetek, aki a testet öli meg, hanem attól, aki a lelket öli meg. A halál, a lelki halál, az a kárhozat állapota. És tudjuk, hogy három halál van. Van a lelki halál, ezzel a vallástalan, Jézustalan élettel, ahogyan belépünk ebbe az életbe, ezzel tulajdonképpen ez azt fejezi ki, azt jelenti a lelki halál, hogy lelki halott állapotban vagyunk, azaz a kárhozat állapotában vagyunk. Aztán van a testi halál, amikor kilépünk ebből az életből. És a harmadik pedig az örök halál. Már nem csupán a kárhozat állapotában lenni, hanem elkárhozni, azaz kárhozatban lenni. Elkárhozni. És ez nem egyházi találmánya, ahogy szegény Márai mondta. Isten erről őszintén beszél. És kell erről az ige fényében beszélni. Jókai Mór költőnek van egy nagyon igaz megfogalmazása, egyszer ezt mondta, hogy mindig emlékez arra, hogy a szép szavak nem mindig igazak, és az igaz szavak nem mindig szépek. A kárhozatról való beszéd talán nem simogató az ember számára, de tudjátok bennünket, nem azért hívott el az Úr. Lelkipásztorokat nem azért állított szolgálatba az Úr, hogy simogató beszédet hirdessünk, hanem azért, hogy életeket mentsünk. Az orvos sem arra esküdött föl, hogy mindig szép beszédet fog tartani, fog mondani a diagnózis közlésekor az orvosi szobában, hanem arra, hogy a betegséget ki kell mondani, a diagnózist fel kell állítani, és a gyógyulás útjára kell állítani az embert. És nem mindig szépek azok a szavak, amelyek igazak. Különösen, akik már átélték és megtapasztalták egy orvosi szobában. Milyen az, amikor az orvos közli, hogy menthetetlen, hogy talán hetei, vagy jobb esetben hónapjai vannak hátra. Szép beszéd, de hogy szép beszéd? Igaz beszéd? Igaz. Bennünket az Úr nem azért hívott el, hogy simogassuk meg, dédelgessük az embereket. Persze, arra is van szükség. Arra is van szükség, hogy olykor a szeretet szavával oda tudjunk menni, de nem lehet az igazság rovására szeretni. Nem lehet. A legnagyobb szeretetlenség az, amikor az igazságot visszatartjuk. A legnagyobb hazugság az, amikor féligazságot mondunk el. Van kegyelem? Van. Van örök élet? Van. Erre építenek a happy keresztjének. Van kárhozat? Van. Van örök halál? Van. Van testi halál? Van. Van lelki halál? Van. Lehet, hogy nem szép beszéd ez, de igaz. És ahogy a páciens nagyra értékeli az orvosi szobában az őszinte szavakat, úgy kell az embernek is az őszinte szavakat, amely Isten igéjéből fakad, becsülni. Nem riogatás ez, hanem életmentés. Ha elhallgatja, ha nem mondja el, hogy hogyan lehet meggyógyulni, akkor részese lehet, akár felelőse a halálának is. Nekünk hívő embereknek, nekünk lelkipásztoroknak nagyon komolyan kell vennünk az Isten intését. Azt mondja az Úr, hadd idézem Ezékiel könyvének 33. fejezetét. Emberfia, ilyen őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ha ezt mondom a bűnösnek, bűnös vagy, meg kell halnod, és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal, ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. De ha figyelmeztetted a bűnöst, hogy térjen meg útjáról, és az nem tért meg útjáról, akkor az meghal a bűne miatt, de te megmented az életedet. Értitek ennek a súlyát? Érzitek ennek a felelősségét? Bocsánat a kifejezésért, hogy nem babra megy a játék. Nem babra megy az élet. Hogy happyzünk itt, meg boldogok vagyunk, és minden a legnagyobb rendben, és közben emberek pedig menetelnek a kárhozatba. Érzitek ennek a súlyát? Jézus ennek a felelősségét érezte, amikor Nikodémussal beszélt. Hatalmas szeretet és tisztelet áradt a szavaiból, de őszintén elmondta Nikodémusnak, ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. Igen, az igaz szavak nem mindig szépek. A kárhozat állapota kemény, belerendül, megrendül az ember, ha nem döbbenünk rá, hogy mindannyian abba születünk bele, mindannyian azt érdemeljük, addig el vagyunk a simogató beszéddel. Hány gyülekezeté erre épül, hogy jól érezzék maguk a hívek. Persze fontos, hogy az ember otthonra találjon a gyülekezetében, de tudjátok, nekünk nem az a célunk, hogy szórakoztassuk az embereket, meg hogy jól érezzék magukat. Spurgeon mondta egyszer, hogy az egyháznak nem az a feladata, hogy szórakoztassa azokat, akiknek nincsen gusztusuk az evangéliumhoz. Micsoda igaz beszéd ez. Nekünk nem ez a feladatunk, hogy szórakoztassuk az embereket, hanem az életmentés. Az életmentés. Az igazi szeretet nem elhallgat, hanem rámutat, elmond és kiszeret. Az Atya ki szeretne szeretni a kárhozatból, abból az állapotból, amiben beleszületünk, ezért mondja, ahogy idéztem már Ezékiel könyvéből a 18. fejezetben, hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. Vagy Péter második levelének 3. fejezetében ezt olvashatjuk, nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Nincs annál nagyobb szeretet, hogy ő örök élettel akar megajándékozni. Nikodémus, amikor felteszi a kérdést, hogyan történhet meg, akkor azzal kifejezi, hogy még neki ez nincs meg. Mert a megbocsátása nem Krisztusból fakad, a szeretet nem krisztusi szeretet, és nincs örök élete. Mert aki hisz a fiúban, csak annak van örök élete. És lelepleződik. Jézus leleplezi, hogy Nikodémusnak ez még nincs meg. Ő még nem él Krisztus bocsánatából, nincs benne az az isteni, az az agapé szeretet, az a feltétel nélküli szeretet, nincs még örök élete, ezt leleplezi Jézus benne, de jó helyen van Nikodémus, ott van Jézus mellett, tudta, hogy el kell menni hozzá, tudta, hogy jól lenne beszélgetni vele, érezte, ahogy elmondtam hétfőn, hogy az a vágy vitte oda Jézushoz az ének idején, hogy valami hiányzik benne, valami nincs meg benne, valami szüksége lenne, valami többre lenne szüksége, de nincs meg. És ez vezeti oda Jézushoz, az ének idején. Ott van Jézus mellett, vele beszél. És hadd mondjam, drága testvérem, akár itt ülsz, akár a televízió képernyőjén követitek az ige hirdetést, hadd mondjam el, hogy te is jó helyen vagy, mert jól tetted, hogy eljöttél, jól tetted, hogy bekapcsoltad a tévét, de a kérdés az, hogy hogy mész el Jézustól. A kérdés az, hogy kapcsolod ki a tévét. Mert tudjátok, el lehet menni szomorúan is, ahogy elment a gazdag ifjú Jézustól, ahogy olvashattuk itt a lekcióban, amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, Jézus beszédét, szomorúan távozott. Igen, Jézustól el lehet így is menni. Te hogy mész el ezen a mai estén? Hogy mész el? Jézus beszélni szeretne veled, szeretné azt a bizonyosságot adni neked is, szeretne megajándékozni téged is bocsánatával, szeretetével, az örök élettel. A kérdés az, hogy tied-e már mindez? Nyertél-e már bocsánatot Krisztusban? Átélted-e már-e azt, hogy mibe került Istenek, hogy neked bocsánatod legyen? Tudsz-e másoknak is megbocsátani azzal a krisztusi szeretettel, irgalommal, ahogy ő megbocsátott neked? Tudod-e szeretni a másikat? Nem azzal a fileó szeretettel, ahogy látjuk, hogy emberek hogyan szeretik egymást. Tudod-e szeretni azzal a krisztusi feltétel nélküli szeretettel, vagy te még mindig csak azt szereted, akit téged szeret? És van-e örök életed? Ha nem, tedd fel ezt a kérdést bátran, hogyan történhet meg mindez az én életemben? Tedd fel bátran ezt a kérdést, ahogyan nem volt rest feltenni ezt a kérdést Nikodémus sem. És ha őszinte kérdésként és vágyként ott van ez a szívedben, akkor gondolj arra a bátorításra, biztatásra és ígéretre, amelyet mondott nekünk Jézus, melyet olvashatunk Lukács evangéliumában. Én is azt mondom nektek, mondja Jézus, kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap. Aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Így keressétek az örök életet, a bocsánatot és a krisztusi szeretetet. Amen. Imádkozzunk. Drága Atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy Jézusban mindezt te felkínáltad. Köszönjük, hogy a te egyszülött fiad által van menetelünk te hozzád, és ismerhetünk meg téged igazán. Kérünk azért, hogyha vannak most ilyen kereső, kérő, zörgető szívek, azokat te hallgasd meg. Beszélj a szívükre, és addurunk, hogy a vallástalan, Jézustalan, vallásos állapotból a veled élő és személyes kapcsolatba kerülhessenek minél többen. Amen.